153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Ahogy az elmúlt héten ígértem, folytatjuk Lengyel Péterrel, a Halaspak cégvezetőjével az életút riportot, hiszen nem fér bele egybe, pedig még nem is vagy
sajnálom.
Idős. Ott hagytuk abba, meséltél arról, hogy válogatott kapus voltál, hogy egy kicsit azért ezt a gyerekek örökölték, akár a szociális mintát, akár a genetikát, és hogy ők is. Beszéltünk a pályakezdésedről, hogy lettél mérnök, illetve hogyan dolgoztál itt a Ganzernél, majd Székesfehérváron, ahol egy csapattal a te ötleted alapján szabadalmat is sikerült létrehozni. Majd hogy kerültél vissza Kiskunhalasra családostól, pontosabban hogy döntöttél úgy, hogy a Lévishez fogsz menni dolgozni. Nagyon, engem legalábbis nagyon megragadotta, hogy az első élményedet mesélted, ahogy beléptél a Lévisznek a varodájából, és mint egy falba ütköztél ott a 250 varónő, varógép, hangzaj, és hát azt gondolom, ez sokak életében itt Kiskunhalason egy nagyon szép, nehéz, de nagyon szép időszak. Mosodavezetőként kezdted a feladatodat, és a mosógépek jóval nagyobbak voltak, mint amire számítottál, és sok is volt, és itt magáról a varrási folyamatról is meséltél. Ugye közel 600 fő dolgozott, illetve a kibeszállítókkal együtt, ez egy hatalmas, szerves része volt a városnak, amennyire nagyon fájdalmas is volt nyilván, amikor megszűnt. Hogyan alakult a te életpályád a mosodavezetőből? Én tudom, hogy egyszer csak te vezetővé váltál.
Hát a mosodavezető pozícióból karbantartás vezető lettem. Abban az időben menny nyugdíjba az akkori karbantartás vezető, és ugye végzettségem épületgépész, tehát adódott, hogy én ezt intézzem. Az itteni karbantartás vezetőnek egyébként a fő feladata, azon kívül nyilvánvalóan, hogy a gépek menjenek és jó állapotban legyenek, azért ezt zárójelben megjegyzem, nehéz ennyi gépnél ezt megoldani. Ezen felül az épülettel kellett foglalkozni, ugye ami az épületgépészetből adódóan ez talán nyilvánvaló, illetve beruházásokkal kellett még foglalkozni, ami azt jelenti, hogy a beruházások kapcsán nekem a brüsszeli központba is kellett, nem azt mondom, hogy napi szintű, de mondjuk havi szintű kapcsolatot tartani. Tehát innentől kezdve azt is mondhatnám, hogy nem csak itt ismertek a gyáron belül, hanem Brüsszelbe is kezdődött talán ez a kapcsolatkialakítás. És az első történet, illetve az első mérföldkő az volt, hogy 2006-ban el akarták adni a gyárat. 2006-ban itt volt a vezetőség, és úgy döntött, hogy a Lévisz gyárat eladja. Nem bezárja, hanem eladja, de az a gyakorlatban ez egy bezárásnak minősült volna. És 2006-ban az akkori gyárigazgató, Sár Magdolna azt mondta, hogy ő ebben nem szeretne részt venni, mert hogy ő több emlék is köti ide a gyárhoz, és akkor ő fölállt, és hát akkor legyen valaki helyette. Na most én akkor ugye még csak 3 éve dolgoztam itt, mondjuk a Laci az már 10 jó pár éve, meg a többiek is egyébként, és akkor ugye ki legyen a vezető, és fölhívtak minket a tárgyalóba, és itt volt az európai termelésért vezető felelős alelnök, és akkor azt mondta, hogy kell egy rövid időszak, amíg egy helyi ember fogja irányítani ezt a gyárat, és hát akkor vártuk, hogy vagy a Laci, vagy valaki más lesz, és azt mondta, hogy Lengyel Péter lesz. Na most én aznap megittam 8 kávét.
Jaj.
Mert hogy én voltam korban is a legfiatalabb, meg...
Nem számítottál rá?
Nem számítottam rá, meg én akkor még csak 3 éve voltam itt. És akkor azt mondták, hogy adnak nekem 3 hónapot, hogy addig ezt így csinálgassam, és akkor majd meglátjuk. És akkor... Ha ez fog menni, azaz nem fognak romlani a számok, a mutatók, akkor megy tovább. Ha meg nem, akkor meg én visszalépek a előző pozíciómba, és akkor majd meglátjuk. És akkor ez volt 2006 márciusában, és én onnantól kezdve 2009-es gyárbezárásig ott is cégvezetőként, illetve gyárigazgatóként folytattam ezt a tevékenységet. Azzal a különbséggel ugye, hogy nekem azért voltak ilyen fix ideáim, hogy miket kell változtatni a termésbe, hogy hogyan lehetne ezt hatékonyabbá tenni. És hogy beszéltük, hogy a Csányi Laci ez, erre vevő is volt. Tehát mondok egy példát, nálunk minden papír alapon ment. Tehát még arról is vezettünk egy papírt, hogy miről vezetünk papírt. És én azt gondoltam, hogy ez nagyon sok időt elvesz az emberektől, és ez nagyon sok embert alkalmazunk arra, hogy mi ezeket elemezzük, illetve nem is csak, hogy elemezzük, hanem egyáltalán kezeljük ezeket. Úgyhogy erre is írtunk egy olyan programot, ami nyilván tartotta a létszámot, nyilván tartotta a jelenlétet, a túlórákat, és így tovább, gomnyomásra. És több időnk jutott arra, hogy ezeket a mutatókat, számokat elemezzük, és kevesebb időt töltöttünk ezeknek a kezelésére. Még a múltban pedig pont fordítva volt. Nagyon sok olyan dolgot is én elvártam a kollégáktól, hogy ne csak a főnök, a gyárigazgató mondja meg a dolgokat, hanem hogy ők is gondolkodjanak és próbáljanak valami megoldást keresni, vagy bármiféle eszközt találni arra, hogy hogyan tudjuk megoldani a problémákat. Azt is hozzáteszem, hogy 2006-ban, amikor bejelentették, hogy ezt a gyárat el akarják adni, nagyon sok kolléga és kolléganő föl is állt, és azt mondták, hogy ők ezt nem szeretnék. Tehát ilyen volt az egyik, hogy a HR vezető fölállt. Az egy 600 fős gyárnál az
nagy érvágás.
Az nem egyszerűsíti meg ugye az életet. Pénzügyi vezető is fölállt abban az időszakban. Termelésben is volt változás. És jó pár olyan pozíciót meg kellett oldani a jelenlévő kollégákkal, hogy az azért a gyár menjen tovább. Én azt gondolom, hogy ez részben sikerült is.
Viszont, hát igen, hogy is elkerültétek az eladást 2006-ban.
2006-ban igen, és működött is ez a dolog 2009-ig. Amikor is ugye jött egy gazdasági válság, 2008 év végén, 2009 elején, és úgy döntött a Lévis, hogy valami kell neki lépni. A lengyel, a török és a magyar gyár közül ez volt a legkisebb. Tehát úgy is mondhatnám, hogy ez volt a leggazdaságosabb bezárni. Nyilvánvalóan, tehát itt végkielégítések voltak, stb. Tehát leggazdaságosabb alatt értem azt, hogy ez volt a legolcsóbb bezárni. Arról már nem is beszélve, hogy a törököknél nagyon erős volt a szakszervezet, a lengyeleknél az épület tehát azt meg az önkormányzattól azt hiszem $1 vagy 1 zlotyért kapták ajándékba, és ott meg nagyon szoros volt a város és a vezetőség között ez a kapcsolat, és akkor úgy döntött a Lévis, hogy akkor a kiskolnasi gyárat bezárja. Most itt egyébként ezt tudni kell, hogy egy ilyen gyárbezárásnak azért van előkészülete. Tehát én nekem ezt 2008 novemberében már megmondták, hogy 2009 márciusában be fogják zárni a gyárat. Na most 5 hónapot úgy kellett nekem dolgozni, járni minden nap, és motiválni az embereket, és bíztatni, és stb. Hogy én tudtam, hogy ez 5 hónap múlva be fog következni. És hát éjszaka megszámolt az ember, hogy végkielégítés számolt, meg kapacitás számolt, meg hogy mit fogunk tudni, meg mit nem, meg a gépek értékei. Tehát volt egy 4-5 hónap éjszakai munka, meg álmatlanság, meg gondolkodott otthon az ember. Még nem eljött ez a nap, és 2009 márciusában pedig bejelentették, hogy 2009 május végén be fogják zárni a gyárat, és megszűnik ez a tevékenység.
Hát ez most összefoglaltad néhány mondatba, de azt gondolom, hogy ez úgy érzékelhető, hogy ez egy borzasztóan nagy gyász folyamat lehetett benned, illetve hát a városban is, azt mondhatom, hogy évekig, mert hogy ez egy csodálatos cég volt azért. Ugye itt említetted azokat az innovációkat, mellette a dolgozókat, akik 2 műszakban, 3 műszakban dolgoztak, és bennem nyilván a férjem kapcsán egy nagyon pozitív kép van, ahogy ott egymással beszélgettek, ahogy mentek a hülyéskedések abban a kevés szünetben, ami azért volt. Milyen volt ott dolgozni most, hogyha nem a végét nézzük, hanem azt a közel 10 évet, amit ott töltöttél?
Én nagyon szerettem itt dolgozni, meg én azt gondolom egyébként, hogy majdnem mindenki szeretett itt dolgozni. Először is, ahogy mondtam, ugye ez egy amerikai családé, ez a cég, és ebből adódóan szociálisan elég érzékeny volt a cég. Tehát nem csak a dolgozóival szemben, tehát legelején akár éves szinten 2-3 béremelés is volt.
Ez nagyon jó kereső cég volt.
Nagyon jó kereső, és csak protekció árán lehetett ide bejutni. De hát már akkor is, ugye most már ez olyan triviális dolognak tűnik, de munkaruhát kaptak az emberek, különböző juttatásokat kaptak az emberek, kedvezményesen vásárolhattak Levi's terméket.
Igen, akkor nagyon sokan jártak Levi's Formerben halasztani.
Hát mindenki. Mindenki Levi's Farmerba járt, és én azt gondolom, hogy például ilyen, hogy étkeztetés, tehát hogy napi szinten ugye egy meleg ételt a Levi's éttermébe a cég állt. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami akkor nekünk ez ilyen triviális dolognak tűnt, de most így visszagondolva ez nem feltétlen, meg nem mindenkinél volt ez feltétlen így. Munkába járáshoz hozzájárultunk, busszal szállítottuk már akkor a messzebbről érkező dolgozókat. Tehát nagyon sok olyan dolgot csináltunk a dolgozóknak, ami én azt gondolom, hogy abban az időszakban nem volt mindennapos, és nagyon sokat tett a közösségért is a Levi's. Volt egy olyan alapítványunk, hogy a Levi's a közösségért. Ebben az alapítvány keretén belül, aki még emlékszik rá, az Esze Tamás lakótelepen volt egy játszótér. Azt például a Levi's építette, a Csipke alapítványt, illetve a Csipkét támogatta a Levi's. Ez kicsit ilyen kötelező is volt, hiszen azért valamilyen szinten ugye testvérek.
Része volt a városnak.
Igen, illetve hát a testvér szakma ugye.
A Csipke farmer.
Csipke varrás, vagy farmer varrás.
Igen, igen.
Illetve nagyon sok óvodát támogattak, iskolát támogattak, rendezvényt támogatott a Levi's. És ez kicsit ilyen el is várt volt. Minden évben volt egy nap, amikor is a gyár leállt, és akkor a dolgozók többsége ki kellett, hogy menjen, és önkéntes munkát kellett végezni. És itt osztottunk ételt a hajléktalanoknak, a tűzoltóságra mentünk, és ott meg kerítést festettünk, mert ő nekik éppen az volt a segítség, és nagyon sok olyan dolgot csináltunk. Azt hiszem volt olyan is, hogy hátrányos helyzetű gyerekeket állatkertbe vittünk busszal, tehát nagyon sok olyan dolog volt, aminek lehet, hogy egy picit akkor nagyobb visszhangját kellett volna kelteni, de mi ezt nem propaganda céllal csináltuk, hanem azért, hogy a közösségért egy kicsit tegyünk. És hát nyilván ezek önkéntes dolgok voltak, de nem kellett senkit sem bíztatni, hogy légy szíves egy-két hátrányos helyzetű gyerekkel, vagy akár fogyatékos gyerekkel menj állatkertbe. Fogták az emberek, és ültek fel a buszra, és mentek. Vagy nem kellett kétszer sem mondani, hogy ételt osszanak hajléktalanoknak, de ugyanúgy mentünk takarítani akár egy óvodát, vagy bármit. Tehát, hogy egy olyan közösség volt, ez az 5-600 ember, aki tényleg egy nagy család volt. Tehát majd, hogy nem mindenki ismert mindenkit névről, ugye ott sem volt ritka, aki kezdetek óta ott dolgozott, vagy ez volt az első munkahelye.
Vagy családostól ott dolgoztak,
és a családok alatt tényleg úgy, hogy apa, anya, gyerek, még nagymama, nagypapa is, tehát nagyon nagy közösség volt. Minden évben a nyári leállás előtt volt egy nyári buli, mert mi ezt így hívtuk, amikor is ez a pár száz ember ez kicsit leeresztette a gőzt, és akkor
koncertek voltak.
Koncerteztünk, kicsit bulisztunk, kicsit ettünk, kicsit táncoltunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jó közösség volt, nagyon jó olyan tevékenység, nagyon jó olyan programok voltak, amik tényleg segítették azt, hogy ez egy jó gyár legyen, és itt jó legyen dolgozni.
Mert hiszen szerves része volt a városnak, tehát ezek a tevékenységek gyakorlatilag szerves részét képezték a dolgozókon keresztül a városnak. Innen fogjuk folytatni, mert hogy új fejezet kezdődött a te életedben is, ahogy nagyon sok ember életében. Erről fogsz nekünk mesélni hamarosan. Lengyel Péterrel folytatjuk az Életút riportot, a Halas Pak cégvezetőjével. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai Életút riportot Lengyel Péterrel, a Halas Pak ügyvezetőjével. Az elmúlt részt ott hagytuk abban, hogy most új fejezet kezdődött az életedben, ahogy a város életében is közel 600 embernek, sőt többnek új élet kezdődött a Lévis gyár bezárása után, amelyet vezetőként, hát nem kis szép fájdalommal neked kellett ugye levezényelni. Hogy folytatódott az életed, Peti?
Hát amikor ugye megszületett ez a döntés, hogy a kiskolnosi Lévis gyár nincsen tovább, akkor én azért megkérdeztem a én főnökeimet, hogy mégis akkor hogyan tovább. És akkor volt egy projekt, méghozzá az volt a Lévisnek a gondolatmenetében, hogy egy ilyen 5-6-7 éven belül 3 új gyárat fog nyitni. Egyet Vietnámba, egyet Mexikóba és egyet Kínába. És akkor ezt egy ilyen projekt keretén belül Vietnámmal kezdve fölépítik, és ehhez keresnek egy projektvezetőt. És akkor úgy gondolták, hogyha valaki be tud zárni egy gyárat úgy, hogy nagyon nagy visszhangja nem volt, akkor talán építeni is tud egy ilyen gyárat. És akkor felajánlották nekem, hogy legyek én ennek az első gyárnak, a vietnámi gyárnak a projekt vezetője. És ezt tényleg úgy kell érteni, hogy 2009 nyarán bezártuk a gyárat, akkor még itt volt varrógép, mosógép, mindenféle dolog, és a új projekt az meg 2009 októberében kezdődött. Azaz volt itt is egy ilyen 3-4 hónap, amikor is ki kellett utazni Vietnámba, 2 hétre, 3 hétre, majd jönni haza, mert éppen akkor vitték el a varrógépeket, és akkor utána oda is kell menni, mert ott meg egyeztetni kellett a építészmérnökkel. Ez ilyen furcsa, hogy ugye azt mondanám, hogy ilyen lóti-futi Magyarország és Vietnám között, de tényleg ezt csinált az ember, hogy 2 hetet itt, 3 hetet ott, attól függően, hogy hol volt igény, és ezt 3 évig űztem, ezt a sportot.
Nem kis távolságot áthidalva oda.
Hát csak, hogy úgy érzékeljem, hogy mégis miről beszélünk. A légitársaság az másfél megtett mérföld után ad egy pontot, amit lehet gyűjteni. Én 245 ezer pontot gyűjtöttem.
Jézus!
Tehát én nagyon sokat utaztam. Elején imádtam repülni, de már, hogyha a végén már valaki azt mondja, hogy repülőtégla, már attól felállt az embernek a szőr a hátán. Tehát nagyon sokat utazott az ember, és hát azért egy európainak kimenni Vietnámba.
Igen, pont ezt akartam kérdezni.
Elsődlegesen az egy kultúra. Is sok. Hát az ugye úgy kezdődik, hogy 2009 ősz, itt mondjuk van egy ilyen 15-20 fok hűvöske, és ott megérkeztünk Vietnámba első oda utazás, és vagy 85% a páratartalom, és nem tudom, 40 fok volt. Tehát olyan volt, amikor úgy kiszállt az ember ugye a repülőből, amin ugye klimatizált 20-20 pár fokos levegő van, mint hogyha egy ilyen falnak ment volna neki, tehát egy ilyen fóliasátorba éppen belépett volna. Úgyhogy az volt a második visszalépésem csak akkor a repülőbe. És akkor vár egy taxi ugye a repülőtéren, mert ugye az vár, és ott nem nagyon vannak közlekedési szabályok, tehát hogy ott van A-ból el kell jutni B-be, és akkor úgy megyünk. De a szembejövő forgalom sem nagyon tiszteli, tehát legelőször ilyen majdhogy nem föl kiabált az ember a taxiba, amikor is egy betonkeverő jött szembe vele, de ügyesen megoldott a betonkeverő is, meg a taxis is. Mi átmentünk a szembejövő sávba, és a betonkeverő folytatta az útját a mi sávunkba. Tehát eszméletlen, hogy milyen kulturális különbségek vannak. Első ránézésre mondjuk egy európainak ez káosz. hogy itt ugye megállunk a stop táblánál, mostanában egyre kevesebben, de megállunk, vagy egy piros közlekedési lámpánál, vagy esetleg a gyalogost átengedjük. Ott ez egy kicsit másképp működik, de működik. Tehát én úgy is mondtam ezt, hogy ilyen funkcionális káosz van kint. Tehát működik.
Törökökről is ezt mondják, hogy igen, aki kapja marja, igen, és tulajdonképpen működik.
Működik, igen. Csak nekünk egy kicsit furcsa ez. És akkor ebbe a környezetbe kellett európaiként építeni ott egy gyárat. Ez az építés egyébként ez nem teljesen építés, ugyanis mi béreltünk ott egy hatalmas épületet. Na most a hatalmas épület az tényleg úgy kell képzelni, hogy 300 méter hosszú volt az épület, és nem tudom, 100 méter széles. Tehát valami hatalmas épületet béreltünk, ez a kocka, ez meg volt építve, de ezen kívül semmi. Tehát nekünk kellett kitalálni azt, hogy milyen folyamatokat, hova rakjuk a gépeket, hogy ez legoptimálisabb legyen, milyen kapacitásra számoljunk, hova milyen villanyvezeték kell, milyen kompresszor kell. Tehát ezeket mind nekem kellett kitalálni, a bérrendszert kidolgozni, embereket fölvenni. Az is egy nagyon érdekes, mi 1100 embert foglalkoztattunk kint, és hát itt európaiként úgy gondoltuk, hogy hát azért ez nagyon kézügyesség kell ehhez a nadrág készítéshez, teszteljük ott az embereket, és akkor különböző anyagokat mostunk, és akkor halványtól a sötétig rakják sorrendbe. És volt egy olyan feladat, ezt kitaláltuk, hogy adunk nekik egy képet, ez egy ló volt, és akkor ezt le kellett rajzolni. És hát mindenki rajzoltott mindenfélét, de volt, aki olyan lófejet lerajzolt, hogy Picasso rajzol ilyet. Úgyhogy voltak nagyon szélsőséges, tehát 80 pár millióan laknak azért Vietnámba, és ez a kis városka is, ahol voltunk, nem tudom, 4-500 ezer fős város. Tehát nagyon szélsőséges viszonyok vannak ott. Tényleg vannak, többsége nagyon szegény, és ennek a többsége ez mezőgazdasági területről jön. Tehát itt nem nagyon tudták azt, először is meg kellett tanítani őket dolgozni. Azaz, hogyha 6-2-ig van a munka, akkor 6-2-ig. Volt olyan nap, hogy esett az eső, 9-kor állt el az eső, 6-kor nem jelent meg senki, mert ők ahhoz voltak szokva, ha esik az eső, nem megyünk ki a rizsföldekre. Majd ha eláll. És akkor 9-től fél 10-ig be is jött az 1100 ember. Ezeket meg kellett tanítani őket.
Igen, azért ezek nagyon furcsa dolgok egy európainak.
Igen. Akkor voltak olyan dolgok, hogy ott déltől egyig mindenki alszik. Tehát a legelső alkalommal, tehát úgy azért hallja az ember a gyárba, hogy megy a munka, és akkor úgy déltől egyig síri csönd. És akkor mindenki lefeküdt, vagy egy farmerra, vagy egy kartonlapra, vagy egy asztalra, mert hogy ott déltől egyig ők alszanak, ott nincsen mese. Akkor ezt nekünk kellett megtanulni.
Benet engedtetek.
Hát ebből nekünk kellett engedni, mert hogy itt nem volt mese, mert ugye ha alszik az ember, akkor ott alszik, tehát ott nincsen munka. Akkor érdekes volt, hogy ugye hát ez egy rizstermő terület, és akkor 4x1 évben rizs aratás van, és akkor ugye elmennek az emberek, mert hát ők azért abból is élnek, és érdekes módon a 4-sávos autópálya, ami átmegy a rizsföldeken, ilyenkor, mikor rizst leszedik, ezt szárítani kell, úgyhogy a külső sávok az autópályán tele vannak rizssel, és ott szárítják a rizst. Tehát ezeket nekünk meg kellett tanulni, meg azt is, hogy mikor mennek el az emberek rizst szedni a földekről, mikor van az ültetés, mikor van az ottani új év, mert hogy ott a kínai új év szerint vagyunk, nem a európai naptár szerint. Nagyon sok mindent meg kellett tanulnunk. Nagyon sok mindent másképp is csinálnak, tehát nekünk ott míg nálunk ugye abban az időben a Lévisznél azért volt már autó is, de nagyon sokan bicikliztek, ott már közlekedési forradalom volt, és ott már most már mindenki motorkerékpárral megy. Azért 1100 motorkerékpárt leparkoltatni.
Már parkoló sem egyszerű.
Szóval igen, ilyen apróságok voltak. De ettől függetlenül nagyon szép ország Vietnám. Az időjárás ugye az tud kegyetlen is lenni, tehát ott van 40-45 fok is, de van monszun is, olyan széllel, hogy vízszintesen 150 km per órás szél. Szóval mindent ott meg tud tapasztalni az ember. Ettől függetlenül az emberek meg nagyon kedvesek, főleg az európaiakkal, mert hogy ugye azt nem nagyon látnak ott, vagy nagyon ritkán. Hogyha valakinek szakálla van, az egy kuriózum. Hogyha valaki magasabb, mint ők, az kuriózum. Úgyhogy nem egyszer voltunk megnézni egy-két múzeumot, és akkor nem a múzeumot fényképezték, hanem az egyik kollégámat, aki szakállas volt, meg engem, aki magasabb volt, mint ők. Úgyhogy érdekes kultúra, teljesen más gondolkodás van. Soha nem mondanak semmire nemet. Még akkor sem, hogyha nem érti, mindenre azt fogja mondani, hogy érti, mindenre azt fogja mondani, hogy igen, meg fogja tudni csinálni, mert ugye ez az ő beidegződésük és az ő vallásuknak a része, hogy ő nem mondhat nemet. Úgyhogy nekünk olvasni kellett a sorok között, hogy az az igen, az most igen vagy nem. Nagyon érdekes dolog volt. Biztos sokan láttak például ilyent, hogy villanyvezetékek az utcákon ott Vietnámban, hogy vannak bekötve. Tehát itt nem úgy, mint Magyarországon, hogy megy két-három vezeték, és akkor ez a villany, hanem ahány ház, annyi házhoz újra behúzzák ezt a három vezetéket. Ez akkor volt nekünk probléma, amikor hoztuk a mosógépeket. Amit mondtam, ez ilyen 2-3 méter magas gépek, és egyszerűen nem fértek el a vezetékek alatt. Úgyhogy az egész városba, a főutcán ki kellett kötnünk a vezetékeket, hogy be tudjuk hozni a mosógépeket. De hát ott azért még a párt irányít még mindent, és a bürokrácia az elképesztő, és a logikus gondolkodás is. Mondok egy példát, tehát mosógépet, amit hoztunk, egyszer csak nem engedték ki a kikötőből, mert hogy a háztartási mosógépnek, amivel otthon mosunk, és nem tudom, 80-100 kiló, ugyanaz a kódja, mint ennek az ipari mosógépnek, kivéve az utolsó szám, az egyik 8-asra, a másik 9-esre végződik, és nekünk nem 8-ast írtak rá, hanem 9-esre. És ők ezt nem értették meg, hogy ez nem háztartási mosógép. Ha 9-es van ráírva, akkor ez háztartási mosógép. Hiába mondtuk neki, hogy egy daru fog ezt leemelni a hajóról, és rá egy kamionra, őket ez nem érdekelte. Úgyhogy vissza kellett küldeni a papírokat Európába, és kijavítani a 9-es nullára, vagy 8-asra, és onnantól kezdve már meg is indult a gépezet. Tehát nagyon-nagyon nehéz, ahogy mondtam, tehát a párt irányít mindent, ott még van vörös csillag a pecsétben. Ha a pecsét például a vörös csillag nem legfelső ívén van a körnek, akkor formai hibával visszadobják a papírokat. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami nekünk nem is fontos, de ott ezeket meg kellett tanulnunk.
Hát azt gondolom, hogy hihetetlen érzés lehetett, hiszen egy teljesen jó működő gyárat hagytál itt, és helyette egy teljesen más kultúrában val megküzdve föl kellett egyet építeni. Úgyhogy akkor ez próba volt itt is, ott is. Most jöjjön zene, és hát tulajdonképpen itt most, mint a Halaspak ügyvezetője ülsz, gyakorlatilag közel 2 éve, erről foglak faggatni most befejezésű zene után. Lengyel Péterrel beszélgetünk Életút riportjában hamarosan tovább.
153. A Halasrádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk Lengyel Péter életútját, aki a Halaspak cégvezetője, és hát ugye dolgoztál, ott egy nagyon jó kapus, válogatott kapus, Székesfehérváron, majd a Levisnél ugye közel 10 évet, majd cégalapító, projektvezető Vietnámban, éppen itt hagytuk abba, hát én azt gondolom, hogy szájtetve hallgattak sokan, ugye plusz 40 fok, 85%-os páratartalom, és egy totális más kultúrába egy Levis céget alapítani, hát azért az ember próbáló, azt gondolom. Tehát akkor mindenben volt részed, ezek után már azt mondhatná az ember, hogy nem nagyon tudnak újat mutatni, na de ezt most meg fogjuk hallgatni. Hogy kerültél a Halaspakhoz, ahol cégvezetőként dolgozol közel 2 éve. Hogy kerültél a céghez?
Ugye minden reggel, amikor elment az ember a Lévízbe dolgozni, akkor elment ugye a Halaspak mellett is. Kénytelen volt már ugye, hogy egy utcán van a kettő, és ebből kifolyólag az akkori beosztásomnak függvényében mi azért tartottuk a kapcsolatot a más gyáraknak, cégeknek a vezetőivel, tulajdonosaival, és én így értelemszerűen ismertem is az akkori cégvezetőt, a Bodrogi Józsefet. És hát nem azt mondom, hogy sűrűn, de mondjuk egy évben egyszer azért beszélgettünk különböző dolgokról. Ezek általában szakmai dolgok voltak, hogy béremelés, nálatok mennyi a villany, nálatok mennyi, és így tovább. Szóval azt mondhatnám, hogy őt ismertem régóta. Itt zárjában megjegyzem, ki ne ismerte volna mondjuk a Bodrogi Józsefet.
Igen, nagyon sokan ismerték, szerették.
És két évvel ezelőtt fölhívott, hogy szeretne velem beszélni, és megkérdezte, hogy nem lenne kedvem Kiskunhalasra jönni és a Halaspaknál dolgozni, mert hogy ő nyugdíjba szeretett volna menni, és hát azt mondta, hogy szerette volna élvezni is a nyugdíjat, tehát keresett egy olyan embert, akinek van Halashoz kötődése, és azért tapasztalata is van. És hát én nem sok mindent tudtam azért a Halaspakról, meg a termékeiről sem, mert hogy igazándiból a munkám nem nagyon kötött ugye ezekhez a termékekhez. És akkor mondta, hogy hát lenne egy interjú szombaton. Hát mondom, ez elég furcsa, hogy szombaton, de hogy azért szombaton, mert hogy ez egy családé, a Halaspak, a Kuhner családé, és akkor vannak együtt szombaton a család minden tagja, és akkor egy ilyen családi interjú velem. És ott tényleg ezt úgy kell képzelni, hogy a tulajdonos, a fia, a másik tulajdonos, annak a lánya, a nagynéni, nagybácsi, és akkor interjúztattak engem szombaton délelőtt, és én azt gondolom, hogy ez jól sikerült, és akkor 2020. július 1-ével ide jöttem dolgozni a Halaspakhoz. Ott a Bodrogi Józsival volt egy tervünk, hogy év végéig még itt lesz a cég kötelékében, és akkor átad és átveszünk mindent, és akkor el fog magyarázni mindenféle dolgot, hogy szokás, hogy nem szokás. Sajnos az élet egy kicsit keresztül húzta ezt a számítást, mert ő egy másfél hónapon belül sajnos elhunyt, és ő 2020. augusztusában ugye itt hagyott minket, és hát onnantól kezdve pluszban bejött a Covid-nak a második hulláma, ami azt jelenti, hogy 2020. októberétől kvázi le volt zárva az ország, egészen 2021. májusáig, mert ez egy szűk év, és akkor, hát ugye hát én vagyok a cégvezető, azért ennek a cégnek menni kell.
Sírdene, az jutott eszembe, bocs, hogy a szabadba vágok, hogy azért nem egyszerű feladatköröket sikerült az Úristentől megkapnod.
Nem, de hát ugye ezeket azért vállalja az ember nyilvánvalóan, tehát amikor egy cég vezetését elvállalja, tehát ebbe lehet nagyon sok jó is, nagyon sok rossz is, hát ezeket meg kell oldani, tehát ettől cégvezető, de nem feltétlenül olyan egy cégvezetés, mint esetleg egy amerikai filmben, hogy szivarral az ember a szájába, meg a csizmát fel az asztalra, tehát itt azért nagyon sok munka van értelemszerűen. Úgyhogy nekem az egyik ilyen dolog az volt, ugye, hogy folytatni azt a munkát, amit a Józsi itt hagyott, de hát ugye ott évvége is volt, tehát itt vannak olyan feladatok évvégén, amiket akárki itt a cégvezető vagy az ügyvezető ezt meg kell csinálni, tehát itt az adóbevallásoktól kezdve az évzárásokon át a mindenféle dolgokat, itt statisztikákat csinálni, stb. Ezeket meg kell csinálni, ezeket irányítani kell, ezeket alá kell írni, és egy csomó minden olyan adminisztrációs dolog van, aminek menni kell, de párhuzamosan ugye a termelésnek is menni kell, de párhuzamosan ugye az eladásoknak is menni kell, mert a Halaspak az nem csak egy gyártó cég, hanem kereskedő cég is, tehát gyártani, gyárthatnánk az udvarra papírcsövet vagy élvédőt, de hát nekünk ezt el is kell adni. De azért a kereskedelem is menjen, és így tovább. És hát nyilvánvalóan nagyon sok helyen, ahol esetleg új vezető van, nem mindenki tud azonosulni az új vezetővel, vagy már előre közli, hogyha új vezető van, akkor ő megy, vagy surlódások vannak. És hát itt is, mint minden más váltásnál, van, aki önként elmegy, van, akit megkértünk, hogy menjen el. Úgyhogy itt is párhuzamosan vannak személyi változások, és hát menni kell az üzletnek. Na most ez a szegmens, ez a papír szegmens eléggé szűk Magyarországon, tehát itt kvázi mindenki ismer mindenkit. Na most innentől kezdve, hogyha tudják, hogy ő is elment, meg ő is, akkor a konkurencia hamar meg tud erősödni, tehát erre nekünk azért figyelni kell, figyelni is kellett, meg még most is természetesen. És hát ez kellett, meg még most is kell menedzselni, úgy, hogy a tulajdonos elvárása az volt, hogy hosszú távon a halaspakkot egy sokkal magasabb szintű gyártás technológiát hoz ide Kiskunhalasra. Egy olyan technológiát alkalmazunk itt, amit az anyavállalaton kívül csak mi csinálunk Európába, és olyan magas minőségű papírcsövet gyártunk, amivel már autóipari beszállítóknál tudunk beszállítók lenni. Ez nagyon komoly dolog, mert hogy ezek az autóipari beszállítók, ezek nagyon nagy nevek, tehát most mondhatnék Samsung, LG például, ezek olyan magas minőségi elvárással rendelkeznek, olyan magas szervezettséggel rendelkeznek, hogy bizony a halaspaknak is ehhez alkalmazkodni kell, és kellett, hogy ezeket a feladatokat mi el tudjuk látni. Most azon kívül nyilván, hogy a technológiát itt mi üzemeltetjük, ettől függetlenül a dolgozóknak is, a kollégáknak is ugye ehhez át kellett állni, mert itt már nem feltétlen jó az a reflex, ami régen volt, hogy esetleg hát ez még elmegy, itt már nem. Tehát ezeknél a vevőknél minden beszállításkor a 110%-ot kell nyújtani, és hogyha az egyszer az ember 99-et nyújt, akkor nagyon hamar ki is teszik. Tehát ezzel a szint ugrással itt a vállalaton belül is egy ilyen tanulási folyamatnak vagyunk a közepén vége felé, amikor is egy olyan szolgáltatást kell megtanulnunk, egy olyan minőségbiztosítást, egy olyan vevői környezetet kell elsajátítani, ami nekünk is új, illetve a cégcsoportnak is új itt Kiskunhalason.
Miközben meséltél, az jutott eszembe, ugye, hogy említetted, hogy angol nyelvű diplomád is van, a Lévisznél ugye az angol nyelvet jól megtanultad, de itt ugye a cégtulajdonos német. Na, mesélj!
Én tanultam egy kicsit németet gimnáziumban. Ez nem azt jelenti, hogy én szinkrontolmács vagyok, úgy megértegetem a németet, bár beszélni nem tudok. Angolul viszont tudok. Na most annyit még azért el kell mondanom a németekről, hogy ők kiválóan beszélnek angolul.
Hála Istennek.
Hála Istennek, csak hát ugye ott is van egy ilyen, hogy büszkeségfaktor, és amikor mondjuk velem beszélnek, akkor ezt levetkőzik, ezt a büszkeségfaktort. És hát szoktam mondani egyébként, hogy a nyelv az valamilyen szinten csak egy eszköz, tehát azt, amit mond az ember, arra kéne figyelni, nem azt, hogy ezt németül, angolul vagy franciál mondja. Én azt gondolom, hogy ez jól működik. Azt is hozzáteszem, hogy én nekem viszont az a tapasztalatom, hogy az országban inkább most már az angol dominál, tehát nem feltétlen a német. Tehát angolul majdnem minden gyerek is beszél, meg könnyebben lehet kommunikálni, és a német kezd egy kicsit visszábszorulni. Még mondjuk a 90-es években pont fordítva volt, ott mindenki németet tanult, és angolul meg pont nem. De most egy picit az angol dominál, úgyhogy a kommunikáció angolul folyik a kollégákkal.
Péter, azt gondolom, hogy szintén nagyon büszkék lettünk, akik esetleg nem láttak ebbe a dologba bele, mert hogy a halaspakon belül egy újfajta technológiával ismerkedtek, és ebben dolgoztok, amely Európában egyedüli. Hát azt gondolom, hogy az Úristen olyan helyekre rakott folyamatosan, ahol jól megpróbált, és szerencsére mindenütt a kitartó munkának meglett a gyümölcse. Hát ezt kívánjuk a halaspaknak, és hogy egy ígérettel hagyhatjuk abba, mert ugye mi veled beszéltük, hogy esetleg megszólítanánk a tulajdonost is egy tolmács segítségével, közösen beszélgetnénk. Ezt össze fogjuk tudni hozni?
Hát dolgozok rajta, és hát remélem, hogy a közeljövőben ez össze fog tudni jönni.
Peti, nagyon szépen köszönöm mindazt a munkát, amit végeztél, végzel, és hát nagyon sok áldást, sikert, erőt kívánok neked és a cégnek is, és hát természetesen a családodnak. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen én is.
Lengyel Péterrel beszélgettünk, életút riportunk második részének a végéhez értünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.